A legkevésbé természetes állapotú az a Balaton, de ugyanakkor az ökológiai állapota az többnyire, és úgy átlagban nem rossz. Tehát az, hogy mi a jó, lehetne jobb, meg azon kívül nem tudjuk, hogy mikor üt be egy olyan vízvirágzás, mint 2009-ben. Azért nem lehet az eredeti fajokat visszatelepíteni, mert megszűnt a Balaton természetes partvonala, ahol ezeknek a halaknak ívóhelyeik lennének.
Mert lebetonoztuk ennyi. Őket?
Igen, ennyi. Tehát ilyen partviszonyok mellett nincsenek ívóhelyek, a nádasokat illegálisan agyonszabdalják. A másik pedig az, hogy ugye, ha már a horgászatnál tartunk, hát egy roppant nyugalmas tevékenység, jó? Nem a horgászok, a vandál emberek. Békés tevékenység. Na de mennyi ejtető anyagot szórnak be a vízbe?
Amit ő nem tud a folyóinkról, a tavainkról, a szárazföldi belvizekről, azt nem is érdemes tudni. Mondanám, ha nem lennék biztos abban, hogy tudósként azonnal tiltakozna a kijelentésem ellen. Biológus, akadémikus, egyetemi tanár, a Pannon Egyetem doktori tanácsának elnöke, Padisák Judit a szelfi vendége, Csopaki otthonában beszélgethettem vele. Gyakorlatilag beleszületett a rádiózásba, hiszen édesapja, Padisák Mihály a Magyar Rádiózás meghatározó alakja volt, Miska bácsi Leveles ládája című műsorára generációk emlékeznek most is. Ő mégis biológus lett, erről faggattam beszélgetésünk elején, hogy aztán beszéljünk a Balatonról, az emberi természetről, oktatásról és civil kurázsiról. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem! Édesapád Padisák Mihály majd 50 éven át volt a rádió egyik leghallgatottabb műsorának a szerkesztője, vezetője, de egyébként pedig író, polihisztor. Hogy nem rádiós lettél?
Nagyon szerettem a rádiót. Nagyon szerettem édesapám egész kicsi korom óta, engem bevitt a rádióba, anyám az akadémiára, ott dolgoztak, és hát a kisgyerek beteg, de már nem ágyhoz kötött, de még nem lehet, hát valamit kell vele csinálni. Ez akkor még inkább így volt, mint most, úgyhogy én most is azonnal felismerném a stúdiószagot. Az egy olyan, meg a technikai helyiségeknek a hangulatát, apám elvitt a vidékre, különféle vetélkedőkre, vagy akármire, amit, hát úgy mondták, hogy hakniztak. Ugye, és én gyerekkoromban szoktam meg azt, hogy színpadon legyek, és 300 ember áll előttem, segítettem. Természetesen apám már 10 éves koromban megbeszélte velem a forgatókönyvet. Szerettem csinálni. Csak aztán az embernő, és kiskamasz lesz, meg nagyobb kamasz lesz, és akkor akárhova mentem. Bemutatkoztam, mindenki azt kérdezte, hogy az apám lánya vagyok-e. És ez egy tínédzsert annyira bosszant, aki saját magát keresi, saját magát szeretné megtalálni. Valamiképp, hogy amikor már sokatszor kaptam meg ezt a kérdést, akkor azt mondtam, hogy nem. Nem azért, mert édesapámmal bármi bajom lett volna, hát ez egy ilyen életszakasz.
Saját jogodon ismerjenek el, és ne az édesapád jogán.
Akkor döntöttem úgy, hogy én elkerülöm a rádiót, a médiát, választok egy olyan hivatást, amit úgy szintén szerettem, meg otthon éreztem magam benne. Így lettem biológus, ahol hát ez nem fordult elő.
Egy nagyon különleges ágával foglalkozol a biológiának. Hírekben tulajdonképpen az, aki egyáltalán nem ért hozzá, egyre gyakrabban hallja, hogy a Limnológiai Intézet kutatása szerint, jelentése szerint miről szól ez a terület, amivel te foglalkozol, és mit árul el a vizeinkről? Ugye azt fontos elmondani, hogy te a természetes vizekkel foglalkozol.
A limnológia az a szárazföldi belvizekkel foglalkozó tudomány. Na most a belvizet azt nem úgy kell érteni, ahogy azt az agráriumban értik, ugye, hogyha belvíz jön, mert vagy ott a föld nem tud beszivárogni, stb. Ez közönséges értelemben belvíz, tulajdonképpen a kontinentális vizekről van szó. Tavakról, folyókról, akár egy bromméliának a levélrózsájában található 5 köbcentiméteres vízmennyiségről, forrásokról, barlangi vizekről. Tehát ez mind a limnológia tárgykörébe tartozik. Azt szeretném úgy lehet megfogalmazni, hogy minden víz, ami nem mélységi talajvíz, valamint nem óceán. Azon kívül minden, még a sarki jégsapka is.
Elsősorban a Balatonnal foglalkozol, vagy tulajdonképpen Magyarország minden ilyen természetes vizét vizsgáltad? Már van egyáltalán olyan természetes víz az országban, aminek a mintájával te nem találkoztál?
Ó, persze, természetesen. Van, én a Balatonon kezdtem, a Balaton volt a szakdolgozatom témája, aztán utána foglalkoztam a Fertőtóval, és amikor a Pannon Egyetemre kerültem tanítani, akkor szerettem volna egy kutatócsoportot alapítani, akkor az a Magyar Tudományos Akadémia kezelésében volt, és én pályáztam. Na most ott a kiírás egyik része volt, hogy egyetemeken olyan kutatásokat kíván az akadémia támogatni, amit akadémiai kutatóhelyen nem vagy kevéssé vizsgálnak. Na most van a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, van a Duna Kutatóintézet, van a Tisza Kutatócsoport, és akkor azt mondtam, hogy hát akkor majd én foglalkozom, illetve hát a kutatócsoportom a hazai kis vizekkel. Legyenek azok tavak vagy patakok, úgyhogy azóta elsősorban kis vizekkel foglalkozunk, ami nem jelenti azt, hogy Balatonnal ne foglalkoznánk abban az esetben, hogyha arra szükség van. Jövő héten megyek egy előadást tartani Tihanyba a balatoni algavirágzásokról. 3 hete egy másikat tartottam, tehát a tavaly előtt, amikor a Velencei tónak volt alacsony a vízállása, akkor nagyon kedves volt egy civil közösség, meghívott estére egy étterembe, roppant hangulatos beszélgetésre a vízszintről, a klímaváltozásról, hogy ennek mi a hatása, és a többi. Hogyha az embernek annyi tapasztalata van, mint nekem, és nem csak hazai vizekről, itt vannak brazíliai, kínai, svéd, német tavak is a tapasztalati hátteremben, akkor azért, ha ránéz egy tóra, hogy az milyen mély, mi az eredete, mik a klimatikus viszonyok, és a többi, akkor azért úgy ki tudja találni, hogy ez milyen lehet.
Nemzetközi összehasonlításban a magyarországi vizek, természetes vizek milyen állapotban vannak? Van egy 20 éves kitekintés, egy folyamat? Mit látsz, ez romlott, javult a helyzet, vagy nem lehet egy általános következtetést levonni, hanem mindig a helyi sajátosságokat kell figyelembe venni?
2000-ben adta ki az Európai Unió a vízkeret irányelvet, amely azt tűzte ki, hogy 16-ra, aztán most már kitolta 28-ra, vagy nem is tudom, hogy mikorra jó ökológiai állapotba kell hoznunk az összes vízünket. Tehát akkor kezdődött el egy olyan monitorozás és egy olyan új szemléletű ökológiai állapotbecslés, ami erre a kérdésre tulajdonképpen választ adna. Ezt a környezetvédelmi laboratóriumok végezték, melyeket hát az utóbbi időben eléggé visszafejlesztettek, és én nem találkoztam különösebb eredményekkel. Az ő feladatuk lenne ezt végezni. Nekünk csak annyi volt a feladatunk a 2000-es évek elején, hogy kidolgozzuk azokat a mérőszámokat, amikkel ezt jellemezni lehet. Ez alapkutatási feladat, ezt megcsináltuk. Az első felmérés alapján a magyarországi helyzet, figyelembe véve azt, hogy lapos, síkvidéki országról van szó, tehát az a domináns nem túl rossz. Nem túl rossz. Általában olyan közepes, jó minősítésűek voltak a vizeink, amiből nem következik az, hogy néhány ne lett volna kiváló, és ne lett volna köztük nagyon rossz.
És hogyan gazdálkodunk ezzel a vízkincsel? Tehát most két dolog jutott hirtelen az eszembe. Az egyik az az, hogy nyilván nektek tudósoknak nagyon sok adat mond el valamit, jellemez egy vizet. De mondjuk, amikor egy fürdő, egy nyaraló vendég bemegy mondjuk a Balatonba, és azt mondja, hogy hát ez a algás, zavaros. Melyek azok a paraméterek, amiből mondjuk egy teljesen laikus is fel tudja mérni, hogy ez jó állapotban van, ez a természetes víz, vagy rossz állapotban van, szennyezett, vagy nem, kap elég oxigént, vagy nem.
Ez egy nehéz kérdés, mert a vízbe mártózó laikusnak a háttértudásától függ. Attól is függ, hogy mennyire, hát, hogy úgy mondjam, majrés. A laikus megítélés mindig szubjektív. Mindig szubjektív, és minél többet olvasott a témáról, minél inkább megismerte, annál jobban tudja az helyzetet értékelni. Tehát, hogyha a vihar után lecsendesedik a Balaton, és tiszta, zavaros, akkor tudni kell azt, hogy jó, hát az ásványi szemcsék felkeveredtek, és majd le fog az tisztulni, teljesen ártalmatlan. Azt is lehet ilyenkor tudni, hogy még ha a fotoszintézistől nem is, de a széltől, a levegőből belekeveredett annyi oxigén a vízbe, hogy ott aztán nagyon jók az oxigén viszonyok. Hogyha talál alga csomókat a víz felszínén, akkor rá lehet nézni a színére, meg az eloszlására. Hogyha ilyen viszonylag tömör, és mondjuk ilyen tenyérnyi foltokban fordul elő, akkor az egy a felszínről, a üledék felszínről felkerült alga szőnyeg csomó. Ártalmatlan. Tehát ilyen jelekből, akik ismerik a vizet, ők azért általában meg tudják ítélni, akik idejönnek, és csak egy kis időt töltenek itt, kevésbé. A legaranyosabb az az, amikor elkezd pánikolni a sajtó, meg a turisták bejelentése alapján, hogy rettenetes erővel eresztik le a Balaton vizét. Mert hát ő tegnap ment a vízbe, mondjuk Kenesénél, és akkor az első lépcsőn ért a lába a vízbe, most pedig a harmadik lépcsőn ér be a vízbe, és a Balatonból leeresztettek, tudom én, 25 centi vizet. Na most itt nem erről van szó, arról van szó, hogy fújt a szél, és átnyomta a keleti medencéből a nyugatiba, és kialakult a tólengés, ami bizony akár 60 centis vízszint különbséget elő tud állítani a tó két vége között. Ez a tólengés, ez egy gyönyörű szó. Az újságokban ezt úgy szoktuk olvasni, hogy kibillent.
Lent a Balaton.
Igen, de én nagyon szeretném, hogyha ne kibillenne, hanem lengene a tó, mert hát azért a tólengés jobb, mert ami kibillent, hát azt a gravitáció visszabillenti, tehát mint egy mérlekhinta. Egy ilyen csillapodó oszcilláció.
Beszéltél arról, hogy leeresztik a vizet, ugye? Mm. Most a Sió csatornán ez történt, amikor hozták az új hajókat. Mm. Szükség van arra, hogy a Sió csatorna szabályozza a tónak a vizét? Tehát erről mindig vannak a viták, hogy kell ezt megnyitogatni, nem nyitogatni.
A jelenlegi beépítettség mellett, igen. Ez egy nagy probléma. Azért, mert valóban a Balaton délnyugati részein, hogyha nagyon magas a tóvízállása, akkor ott adódhatnak problémák. A Balaton természetes állapotában ez nem jelentett semmiféle gondot, tehát lehet arra szükség. Abban nem vagyok biztos, hogy most szükség volt erre. Most erre azért volt szükség, mert a Sió csatorna hajózhatatlan, olyan méretű, két katamarán meg két másik, ugye, tehát nem csónakokról beszélünk, számára, amelyeket felúsztatta a Sión, és hát gyanítom, hogy azért kell felúsztatni, mert nincs az a kamion, vagy tréler, vagy akármi, amire ezek ráfértek volna. Tehát ahhoz, hogy ezeket fel lehessen úsztatni, ahhoz két feltétel szükséges. Az egyik az, hogy a Balatonból egyáltalán le lehessen ereszteni vizet, anélkül, hogy túl sok vizet veszítene, valamint, hogy a Duna ne áradjon. Mert ugyanis, hogyha a Duna árad, akkor visszaduzzasztja a Siót, és akkor ott több falvat önt el. Uh-huh. Tehát volt már olyan helyzet, hogy a Balatont meg kellett volna nyitni a Sió csatornát, de a Duna áradása miatt nem lehetett.
Ez ennyire összefüggenek a természetes vizek.
Ezek ennyire összefüggenek. A természetes vizek kevésbé függenek össze, mert a Sió csatorna nem természetes.
De mégis ugye összeköt két természetes vizet, a Balatont és a Dunát, de hát hogy, tehát ez is azt mutatja számomra, laikus számára, hogy akárhol avatkozunk bele egy picit, az hosszú, hosszú hatású, és tulajdonképpen nem mondom, hogy beláthatatlan következményekkel jár, hiszen a tudósok és a tervezők nyilván valamennyit belátják ezt, de akkor folytassuk ezzel. Azt szokták mondani, hogy az oktatásban, az egészségügyben hozott intézkedések hatása évtizedekben mérhető, különösen az oktatásban. Hogy látod te ezt a természetben, a vizeinken? Rengeteg civil egyesület megszólalt most az utolsó ír az, hogy petíció is indult, ugye a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége próbál az építési minisztériumhoz, belügyminisztériumhoz fordulni, hogy próbálják valahogy a balatoni állapotokat rendezni. Mi a baj a Balatonnal, és vajon azok az intézkedések, amelyeket az elmúlt időszakban hoztak, amelyek leginkább arról szólnak, hogy egyeztetések nélkül az egyéni érdekek előtérbe helyezésével kikötőképülnek, beépítenek partszakaszokat. Tehát ezeknek a hatását hogyan lehet, vissza lehet-e fordítani majd?
A Balatonról beszélünk, vagy általánosságban beszélünk?
Mind a kettőről beszéljünk.
Jó, akkor először általánosságban beszéljünk a tavakról. Van egy ökölszabályunk. Az ökölszabály az az, hogyha egy tavat nagyon nagy mértékű foszforterhelés ér, ugye általában az eutrofizálódást ez okozza, akkor, hogyha ezt megszüntetjük, akkor másfél-kétszer annyi ideig tart a tónak a helyreállása, mint amennyi abban a víz megkettőződési ideje. Tehát ez azt jelenti, Balatonnál ez egész jól bejött egyébként, hogy ugye 80-ban kezdték el úgy intenzívebben a Balaton foszforterhelésének a megszüntetését, már egy kicsit előbb is Kis-Balaton, szennyvízkörcsatorna, állattartó telepek bezárása is, és a többi, és hát úgy körülbelül 94 volt az utolsó idő, tehát 15 év telt el, és akkor a Balatonnak a vízkicserélődési idejét azt olyan 7 évre becsülték. Tehát ugye kétszerese körülbelül, amikortól, hát 94-től tulajdonképpen 2019-ig nem volt jelentős vízvirágzás a tavon. Na most ebből az következik, hogyha van egy pici tó, amin átfolyik egy patak, akkor azt végül is a patakot kell elsősorban megtisztítani, de egy kicsi tó az hamar helyre jön. Hogyha arról van szó, hogy milyen a Bajkál, aminek ezer években mérjük a vízkicserülődési idejét, akkor hát nagyon sokáig tart. És a legveszélyesebb az óceánt elszennyez. Tehát ezen az időskálán. Uh-huh. Egy kerti tavat pillanat alatt helyre kell hozni, leeresztem a vizet, átmosom, esetleg kicserélem az alján a homokot, engedek bele új vizet, kész, megújult. Na most a Balatonra rátérve, én nem tudom megmondani azt, és nem hiszem, hogy bárki meg tudja mondani, hogy mennyibe került az, hogy egy ilyen nagy sekélytavat sikerült a hipertróf állapotból a természetes közelébe visszajavítani, hogy így mondjam. Nagyon-nagyon sokba került, és nincs rá példa a világon, hogy egy ilyen méretű tavat ennyire sikerült volna megjavítani. Ez egy csoda, hogy ez sikerült. Na most akkor jó a tó, akkor igen, akkor lehet neki menni, lehet még építkezni, lehet kikötőket, nem tudom milyen hosszú mólókat építeni, amivel persze megzavarjuk a tónak az áramlási rendszereit és a többi. Tehát nincs olyan limnológus, aki azt mondaná, hogy ez így rendben van. A másik a part állapota. Biztos, hogy lehet a külső foszfor terheléssel valamit javítani, de én nem gondolom, hogy ez lenne a legfőbb csapás irány. A legfőbb irány az a partnak a helyretétele a lehetőségek szerint.
Tehát, ez mit jelent a helyretétel? Az eredeti természetes állapot visszahozása?
Az eredeti, igen, vagy természeteshez közeli állapotnak a visszahozása, ahol nem feltétlen szükséges, ott az úgynevezett ilyen trapézmedrek, meg homokkőszórások megszüntetése, hadd fusson ki a víz a partra, ezzel a szárazföldi ökoszisztémákkal való kapcsolat erősödik, a hullámzás ki tudja tenni a partra a, hát úgy mondjam, hulladékot, tehát elhalt hinarakat, esetleg elhalt nagyobb szerves anyag darabokat, túrzások épülnek, a túrzásoknak megvan a maguk élővilága, ahol ez a szerves anyag, a tóból kihordott szerves anyag a levegő végtelen oxigénkészletét használva bomlik le, és nem a vizek nagyon sérülékeny oxigénkészletét használja el.
Van olyan kártétel a Balatonban, amit már nem lehet visszafordítani? Van, aki a halászatot mondja például, hogy olyan halakat, amik eredetileg a tóban voltak, nem is igazán találunk, betelepített halak vannak. Itt most horgászatról beszél, természetesen nem ilyen ipari halászatról. Tehát vissza lehet az eredeti fajokat oda telepíteni, vajon?
Azért nem lehet az eredeti fajokat visszatelepíteni, mert megszűnt a Balaton természetes partvonala, ahol ezeknek a halaknak ívóhelyeik lennének.
Mert lebetonoztuk ennyi. Őket?
Igen, ennyi. Ennyi. Tehát ilyen partviszonyok mellett nincsenek ívóhelyek, a nádasokat illegálisan agyonszabdalják, tehát lehet látni légifotókon, hogy néhol 5 méterenként van egy magánösvény bevágva a nádasba, akkor nádas előtt lehet, hogy van valami hinaras, oda mennének ki a ívni a halak. Tehát azért ahhoz valami nyugodtabb környezet kell, én úgy gondolom, nem egy ilyen jellegű. A másik pedig az, hogy ugye, ha már a horgászatnál tartunk, hát egy roppant nyugalmas tevékenység, jó? Tehát a nem a horgászok, a vandál emberek, meg a hangos emberek. Tehát békés tevékenység. Na de mennyi eltető anyagot szórnak be a vízbe? Tehát egyrészt ez a stégépítés, másrészt az eltető anyag. Az mind szerves anyag, tehát az megkerül a vízbe, abból előbb-utóbb növényi tápanyag lesz.
Nagyon a tóra koncentráltunk most, de azért a tó környéke, a nagyobb sugarú körök, ott is van egy építkezési hullám, különösen most, hogy a kormány már egy ideje, ugye mindenféle veszélyhelyzetre hivatkozva, először a Covid, aztán a háború kormányhoz, és ez lehetőséget ad a településeknek is, hogy úgy hozzanak meg döntést, hogy kizárják az egyeztetést saját hatáskörben. Viszont vannak olyan példák is, ahol megpróbálják védeni ezt a saját területeket, például lovas palóznak, ahol megpróbálnak. Szerinted ki lehet-e alakítani a kecskekáposzta elvet? Nyilván a balatonparti települések bevételt várnak az idegenforgalomtól, de hogyan lehet ezt úgy megcsinálni, hogy ne pusztuljon bele a tó?
A balatonparti települések, én úgy gondolom, hogy nem annyira a tömegturizmusban, mint a minőségi turizmusban érintettek, amiben az ökoturizmus is beletartozik. Az, hogy egy balatonmenti településnek mi a hozzáállása ehhez a kérdéshez, az nagy mértékben függ a helyi önkormányzatnak az elképzeléseitől. Tehát ahol van egy környezet és természetvédelemre érzékeny polgármester, vagy meghatározó véleményű képviselő, akkor ott vigyáznak. Ahol nincs, ott nem. Én leginkább ezekre a szörnyűséges, ilyen szürke-fehér kocka társasházakra vagyok mérges, amelyek hát gomba mód nőnek ki. Elég, hogyha az ember végigautózik a Balatonparton, egyik a másik után jellegtelenek, csúnyák, ültetik a kerítés mellé a tuját, ami pusztul mindenütt. Ültetik a füvet, amit természetesen nyírnak, meg gazolnak, mert hát a golfpálya simaságúnak kell lennie, de ez még a jobbik eset, mert jobb, mint hogyha műfüvet telepítenének, ugye, ami telenyomja mikroműanyaggal a környezetet, tehát ha legkevésbé sem tájba illő, hangulatilag sehogy.
De ez nem csak a partokon tapasztalható, hát hogyha mondjuk valaki egy másik bolygóról idejönne, akkor azt hihetné, hogy a szőlészethez, borászathoz hozzátartozik az úszómedence és a jacuzzi a présház mellett, pedig hát nyilván nem így van, de mindenféle szabályt ki lehet játszani. Van nekünk egy, illetve most már múlt időben mondom, mert nem így hívják, de van egy Balaton törvényünk, ugye most egy másik szabályozásba került már bele egy nagyobb csomagba. A Balaton törvény jó, csak be kellene tartani, vagy nem jó, és azon is változtatni kellene, mert már meghaladta az idő, és az a pusztítás, amit mondjuk a tónál itt végzünk?
Én nagyon sokféle Balaton törvényt olvastam, ugye az elmúlt néhány évtized folyamán, és hogyha mindent betartottunk volna, amik azokban a törvényekben le van írva, akkor sokkal jobb lenne a helyzet, mint amilyen, pláne azzal a vészhelyzeti cselekvés sorral, amiről az előbb beszélte.
Az egyik nyilatkozó, már nem tudom, hogy nekünk mondta-e, vagy a Telexnek, beszélt arról, hogy tulajdonképpen egészen addig, amíg el nem éri valaki, hogy legyen egy medencés vagy partmenti saját stéges háza, addig minden kiskaput kihasznál és kitapossa a lehetőségeket, maximálisan kihasználja, és abban a pillanatban, amint ezt eléri, rögtön vehemes környezetvédővé válik. Te hogy látod ezt itt? Tehát lehet-e önmérsékletet, önfegyelmet várni az emberektől, vagy ez egy olyan kultúra, amit tanulnunk kell még, ahogy meg kell tanulnunk a természeti kincseinkkel való gazdálkodást, vagy büntetni kell, vagy szigorítani kell, mit lehet tenni?
Szerencsére nincs ilyen ismerősöm, aki mindent megtett volna, hogy úszómedencés parti ingatlanja legyen, és utána pedig a környezetvédelem zászlajával vonult volna. Ez valószínűleg az emberi természet. Nekem van egy nagyon régi barátnőm, és messengeren beszélgettem vele arról, hogy most engedélyezik az illegálisan fúrt kutakat. Ami úgy szintén egy nagy probléma, mert mindenki azt hiszi, hogy korlátlanul áll a talajvíz, vagy a mélységi víz a rendelkezésünkre, ami nincs így. Tehát ezeket aztán mértéktelenül használni, pláne mondjuk medencefeltöltésre, locsolásra és a többi. Én, hogy őszinte legyek, egy vízvédelmi adót vetnék ki az összesre, nem hogy jó, hát hogyha ott van, úgyis használni fogják, de én bizony nagyon megadóztatnám. Nem annyira, mint amennyi a vízdi, de ahhoz hasonló mértékben az ottani a vízkivételt, amit persze nem lehet mérni, viszont azt meg lehet mérni, hogy a kertnek, annak mekkora a locsolható területe, vagy mit tudom én. Na most ő azt mondta nekem, hogy jó, de hát ők már a 80-as évek elején létesítettek egy ilyet, akkor gondolom engedélye, vagy 80-as, 90-es, nem is tudom, mit mondott, gondolom akkor engedélye. És hát, hogy miért baj az, hogyha ingyen van víz. Tehát pedig nagyon környezettudatos és egészségtudatos, és mégis, hogyha valami sajátról van szó, akkor hát az más, mert miért baj? Az emberi természet valószínűleg.
A beszélgetésünk elején beszéltünk arról, hogy Balaton, Velencei tó, Fertőtó, ha össze kell hasonlítanod a három tavat, akkor melyik van a legjobb, a legrosszabb állapotban, és mi a legnagyobb probléma? Nyilván ugye a sajátosságokról beszéltünk. Ez arról is jutott az eszembe egyébként a Velencei tavat és a civileket említetted, hogy ott voltál egy előadáson, ahol ugye hosszan folyt a polémia a közösségi oldalakon arról, hogy ki fog száradni a tó, és akkor te rögtön írtad, hogy hát ugye utána kéne nézni, hogy bizony a Velencei tóval előfordul időről időre, hogy ilyen nagyon-nagyon alacsony a vízszint, vagy nincs is szinte benne víz, de hozzátetted azt is, hogy viszont lebetonozni a partot, az bűncselekmény. Ilyet nem lehet csinálni. Tehát a három tó közül melyik van a legjobb és a legrosszabb állapotban, és melyek inkább a problémák nyilván specifikusak mindegyiknél?
Legjobb, legrosszabb, nem így fogalmaznék. A legtermészetközelibb állapotban Fertő van. Azért, mert a Fertőnek vannak olyan magterületei, amelyeken nincs építkezés. Tehát az egy természetvédelmi terület, szigorúan védett, a Fertőnek kiterjedtek a nádasai, amiket hát ki se lehet írtani, mert nem csak partközeli nádasról van szó, és akármilyen szörnyű ott az a dúlás a Fertő partján, az végül is nem ezen a természetes szakaszon épült, ezzel most nem azt mondom, hogy helyes volt. Jó, tehát azt azért, ezt azért pontosan kell érteni. A következő talán a Velencei tó, azért, mert annak is van egy elég kiterjedt nádas területe, bár hát a turizmus sokkal hát intenzívebb a tó méretéhez képest. Na most a legkevésbé természetes állapotú az a Balaton, de ugyanakkor az ökológiai állapota az többnyire, és úgy átlagban nem rossz. Nem rossz. Tehát az, hogy mi a jó, lehetne jobb, meg azon kívül nem tudjuk, hogy mikor üt be egy olyan vízvirágzás, mint 2009-ben. Nem tudjuk, hogy mikor üt be. Azt se tudjuk, nagyon nehéz itt tisztán látni, meg előrejelezni akármit, mert most mi a jó, az alacsony vízállás, vagy a magas vízállás a jó. A magas vízállás jó volt a 90-es évek elején, azért, mert akkor egy trópusi kékalga okozott vízvirágzás. Na most ennek a kitartó sejtje az üledékben telelát, és csak akkor csirázik ki, hogyha az üledék hőmérséklet 20-21 fokot elér, ahhoz pedig 27 fokos vízhőmérséklet kell. Tehát akkor, hogyha emeltük a vízszintet, akkor gátoltuk a csírázást. Akkor ez volt jó. Most az a faj, úgy szintén fonalas kékalga faj, amely a 2019-es vízirágzást okozta, az egy északi elterjedésű faj. A csírázását nem gátolja a hőmérséklet, mert az már 16-17 fokon elkezd csírázni, de csak akkor, hogyha ott az üledékben kap egy jó adag foszfort. Hogy kaphat egy jó adag foszfort? Hát úgy, hogy magas a vízállás, sokáig mozdulatlan a víz, a szél nem tudja átkeverni, és hát a szerves anyag óhatatlanul a üledékben bomlik le. Ha bomlik a szerves anyag, az fogyasztja az oxigént, az üledék oxigéntartalma hát az fogy, és ebben az esetben az ásványi nyokhoz kötődött foszfor, elsősorban a vasoxihidroxidhoz, illetve a kálcitkristályokhoz kötött foszfor felszabadul. És akkor hirtelen ott van a vízvirágzás. Tehát most a magas vízállás nem jó. És ez nem attól függ, hogy most úgy általában milyen a vízállás. Hát az alacsony vízállás például segítette, amikor a Balatonnak nagyon alacsony volt a vízállása 2000 és 2004 között, az segítette a nád regenerációját, a tó gyakorlatilag visszaszerezte a természetes partvonalát, annyira ugye visszahúzódott a vízszint, torzások épültek, a torzásokra kirakódott a algaszövedék, a hínár, a nád, minden, és ezzel a tó üledékéből nagyon sok foszfor távozott el. Tehát az a tó vízminősége szempontjából kifejezetten jó volt, akármennyire kellemetlen volt a turizmusnak. Tehát időnként a tónak bizony jót tenne, ha akár a természetes partját is így visszaadnánk nekik időlegesen.
Mennyire hallgatják meg a tudós emberek véleményét a döntéshozók? Hogy tapasztalod ezt? Mennyire van beleszólásotok, egyeztetések? Itt most nem feltétlenül a civil környezetvédőkre gondolok, hanem a szakemberekre, akik el tudják ugyanígy mondani, ahogy te is, hogy éppen mi a jó, hiszen nagyon érzékeny műszer a tó, mindenre nagyon érzékenyen reagál.
Hát utoljára egy SZDSZ-es környezetvédelmi miniszter volt, aki összehívott szakértői bizottságot, és aki hallgatott rá.
Az nem tegnap volt.
Az nem tegnap volt.
Hogy látod az utánpótlás képzést, illetve a képzés lehetőségeit? Aztán majd az messzebbre vezet ez a kérdésem, hiszen egy nappal azelőtt beszélgetünk, hogy az országgyűlés megszavazza ugye a státusztörvényt, és majd erről is foglak kérdezni, de a te szakterületeden, az egyetemen hogyan látod az utánpótlás képzést? Vannak-e kellő számban jelentkezők, akik ezzel foglalkoznának, és milyenek a lehetőségeitek?
Nincsenek. Jó néhány éve nem tudtuk elindítani a környezettan alapszakot. Jó néhány éve. Nincsenek egyszerűen. Tehát ebben az országban a környezet és természetvédelem gyakorlatilag mi? Gyakorlatilag megszűnt. Tehát legyen az nemzeti park, vagy környezetvédelmi hálózat, legyen az ANTS, bármi ilyen. Na most hát ilyen körülmények között a szülők, hogyha lebeszélik a gyereket, hogy ilyen pályát válasszon, hát nem csodálkozom rajta. Hát volt úgy, hogy a Pannon Egyetemre 115 környezetmérnök jelentkezett. Most meg az a szak is éppen hogy csak vegetál, sőt már a biomérnökök is vegetálnak. Egyszerűen a fiatalok mérnöki pályát nem választanak.
Hogyan lehetne ezen szerinted változtatni?
Egy mentalitás kérdése. Ez az országban eluralkodó mentalitásnak a kérdése, aminek kormányzati gyökerei vannak. Egyértelműen a tanárok kevesebben lettek, de hogy mondjam, az érdeklődésük az nem fordult el a természettől. A gyerekek természetes módon érdeklődnek az állatok, a növények, a vizek és a többi irányába, csak valahogy a közoktatás folytán, amiben persze benne van a természettudományos tárgyaknak a először az óraszámuknak a csökkentése, most már az se lesz, aki tanítsa. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen irányba megyünk. Egyébként a PhD hallgatók száma nem csökkent. Tehát azon a szinten már vannak hallgatóink, emiatt aztán tudományos utánpótlás is van, csak éppen azok fognak hiányozni, akik különféle nagyvállalatoknak lehetnének a környezetvédelmi referensei, vagy az önkormányzatoknál ilyen referensek. Tehát az a réteg, amely az állami, hivatali, vállalkozási rétegben a gyakorlatban foganatosítaná a környezetvédelmi szemléletet.
Egy 2017-es előadás, ha jól emlékszem, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma hívott meg téged, és a közoktatásról beszéltél, illetve arról, hogy nyilván akikkel te, mint egyetemi tanár találkozol, a középiskolából kikerült diákokról, és nagyon megdöbbentő volt, mondom, 2017-ről beszélünk, hogy azt mondtad, hogy te egy elsős egyetemistával illatsz egy ZH-t, akkor mondjuk 20 évvel ezelőtt 25-ből 20 megírta, és 5-öt el kellett meszelni, most éppen fordítva van, jó, hogyha 5 teljesíti ezt a vizsgát. Azóta azért eltelt 6 év. Hogyan látod te, hogyan változott a helyzet, ha változott, milyen irányba?
Azóta a helyzet úgy változott, ahogy az előbb mondtam, nincs hallgató. Tehát nem tudom, hogy azóta a tudásuk az mennyiben változott volna. Hát beszélgettem matematikus kollégákkal, akik egészen kétségben voltak esve, hogy már a középiskolákban a szögfüggvényeket sem tanítják, tehát a, mit tudom én, a színusz görbét, annak a képletét, hanem csak a trigonometriánál, tehát háromszög szögei, összegei, és az háromszögnél jön elő a színusz, nem tanulnak deriválni, integrálni, függvényanalízist, és a többi, és ott néztek egymásra, hogy de könnyörgöm, hát hogy fogunk itt nekik fizikát tanítani. Tehát ott tartunk, hogy 25 éve nem voltak ilyen elsőéveseknek ilyen felzárkóztató tanfolyamok. Aztán akkor lett kémiából felzárkóztató az elsőéveseknek, aztán fizikából is lett, aztán matematikából is lett, és 15 év múlva már biológiából is kellett felzárkóztatót indítanunk, pedig hát a biológia nem az a terület, ahol némelyek megértési nehézségekkel küzdenek, mint a nyelvérzéke, vagy van valakinek, vagy nincs, matematikához, vagy van, vagy nincs. A biológia könyv elé le kell ülni, és meg kell tanulni, kész. Nem tudom, hogy a középiskolánkban mi történik, hogy őszinte legyek, a gyerekek nem tanulnak megtanulni. Na most az helyes, ha a gyerek megtanul tájékozódni. Tehát én nem mondom azt, hogy a tankönyvet átúcertig meg kell tanulni, mint ahogy nekünk annak idején meg kellett tanulni.
Mert hogy rákeres az interneten?
Mert hogy igen, egy csomó dolog van, amire rá lehet keresni az interneten, aminek utána lehet menni, de ettől függetlenül kell, hogy a szakember fejében legyen az akármi, létezzen egy tudásmag, amihez hozzáépíti azt, amit éppen nem tud. Na most ez a tudásmag, ez igen, hát az őskorban nyilván tapasztalati úton alakult ki, de hát könyörgöm, nem véletlen találtuk ki az iskolákat. Ugye az iskolákat azért találtuk ki, hogy ezt a tudásmagot szervezetten valamiképp létrehozzuk, és ebben olyanok közreműködjenek, akiknek ez a hivatása. Körülbelül erre én ezt tudom mondani, amiből nem következik, hogy nincsenek kiváló hallgatók.
Végül arra kérlek, hogy mondd el a véleményedet arról, hogy milyen Magyarországon az érdekérvényesítés. Ugye azt lehetett látni, hogy lecsillapodtak ezek a demonstrációk. Valahogy nem állt össze, én úgy látom legalábbis, de nem akarom a szádba adni. A társadalom nem mérte fel annak a súlyát, hogy tulajdonképpen itt mi történik, és hogy hány generáción keresztül hat ez majd. Szerinted miért nem tudnak összefogni akár a szakszervezetek, érdekképviseletek, akár a szülők? Mi lehet ennek az oka?
A lakosság egy harmada nem értesül arról, hogy itt gond lenne. A lakosság egy harmadát nem érdekli. A lakosság egy harmadát, vagy talán reményem szerint több, mint egy harmadát tud róla, érdekli, de a probléma nagyon elszórt. Tehát vannak a nagy gimnáziumok, városok és a többi, ahol jelentős megmozdulások voltak. A falvak hallgatnak. Na de hát könyörgöm, itt vagyunk Csopakon, itt beszélgetünk. A csopaki általános iskolát most újították föl, a református egyházhoz tartozik. Hát, hogyha én látok valamiféle hirdetményt, hogy akkor tiltakozunk a státuszt, én lemegyek a csopaki általános iskola elé, és biztos vagyok, hogy abban nagyon sok csopaki. Tehát itt valahogy úgy kéne szervezni, ahogy annak idején a kockásingest szervezték, hogy a minden városban, de még a kis településeken is kijöttek a pedagógusok, nyilván nem mindenki, mert a gyerekekre kell vigyázni, és akkor oda mentek szülők, járókelők, akik gondolták, és elbeszélgettünk. Hát én magam egy Veszprémben voltam aznap, szépen kerestem egy kockás inget, kerestem egy közoktatási intézményt, tehát végül nem könnyed, de találtam egy óvodát, nagyon klassz óvónőkkel, és akkor ott az óvoda előtt elbeszélgettük, az óvónők először megkérdezték, hogy kinek a nagymamája vagyok, aztán mondtam, hogy én senkinek itt nem vagyok a nagymamája, de hát én jöttem, hogy támogassam a... És akkor oda szépen lehetett egy szalagot kiragasztani, tudom én ráírni valamit, tehát ezt valahogy helyivé kéne tenni, mert nagyon sok helyen addig nem jönnek rá, hogy baj van az iskolával, amíg van hova megőrzőbe rakni a gyereket. És akkor majd, hogyha nincs tanár, meg nincs iskola, akkor jön, hogy Jézus Mária, nekem dolgozni kell, hát most akkor mi legyen a gyerekkel. Sok szülő nem érti, hogy ez mennyire fontos, hogy a tanárok mit csinálnak, hát, és azon kívül hát a helyzet csak romlik, hát nézzünk már rá a Facebook kommenteknek a helyesírási színvonalára. Nézzünk rá, és akkor ezek szülők, tehát hogyha a szülő így, akkor ott mit várunk, de tényleg.
Mivel foglalkozol most, mit kutatsz, mit vizsgálsz, hogyan fog telni a nyarad munkával? Telik most is, amikor jöttem, éppen készültél egy előadásra.
Igen, többnyire munkával telik nekem, főleg PhD hallgatóim vannak most. Egy már megvédte az értekezését egy hónapja, egy stipendium hungarikummal ide került brazil kutatónő. Kettő, ők honi kutatók, ők hát reményem szerint augusztusban fogják megvédeni, és hát azért az idő, amíg egy doktori disszertáció olyan színvonalú nem lesz, hogy nyugodtan közé lehet tenni a világhálón, és büszkék lehetünk rá. Nekem ilyen hallgatóim vannak, nekik is sok munka, nekem is sok munka, de még egyik sem mondta, hogy ne érte volna meg.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelyben Padisák Judit limnológussal, egyetemi tanárral beszélgettem. Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket!